Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézustól, a mi megtartónktól. Ámen. Énekeljük fennállva a 161. énekünk első versszakát. Énket elfoglalván énekeljük tovább már a megkezdett 161. énekünket, annak 3., 4., 5. és 6. versszakát. Vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön el az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom János evangéliumának 17. fejezetéből, annak 24. verstől a 26. vers terjedő ige szakasz. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertettelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertetem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Szenteljen meg minket az Úr az ő igazságával, az ő igéje igazsága. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes Atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Köszönjük, hogy hajlékodban újból itt lehetünk, a sok régi vagy új testvért láthatunk mellettünk ülni. Hadd örülhessenek velünk most ők is, hogy hallhatjuk a te szent igédet. De kérünk, Urunk, hogy te szent jelenlétedet ne zavarja, ne piszkítsa be a mi bűneink és gondjaink, bajaink, ezért kérünk téged, hogy hadd tehessük le a te eléd most, mert egyedül csak te tudod elhordozni, ahogyan a keresztet a Golgotán. Hívunk most téged, Szentlélek Úristen, a légy most itt közöttünk, munkálkodj bennünk, s tedd az igédet élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Szent Háromság Isten, kész a szívünk, hogy engedelmeskedjünk a te akaratodnak. Jézus nevében kérünk. Ámen. Helyünket elfoglalván énekeljük a 202. énekünk első, második és harmadik versszakát. Istennek igéjét János evangéliumának 17. fejezetéből, annak 24. verséből olvasom. Atyám, akiket nékem adtál, akarom. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, akarom. Ez volt az a szó, ami annyira magával ragadott, hogy muszáj beszélnem most erről. Mert ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol Jézus kinyilvánítja a saját akaratát az Atyával szemben. Sehol máshol nem találjuk meg ezt, csak a főpapi imájában. E ima, e szavak. Egy olyan helyzetben születtek, amikor már a vihar fellegek gyülekeztek Jézus feje felett. Nem messze járt a végzet Júdás és a katonák képében, s ő nem magáért könyörgött, hanem másokért. Nem azt akarta, hogy megmeneküljön, nem azt akarta, hogy megvédjék, nem azt akarta, hogy megmaradjon az egzisztenciája, hanem azt, hogy úgy szeressék egymás tanítványai és a jövő generációi, mint ahogy ők egymást szerették az Atyával. Péter, Pilátus, Júdás féltették az életüket. Féltették az egzisztenciájukat. Ezért saját szabad akaratuk szerint döntöttek úgy, ahogy. És látjuk, a sorsuk milyen különböző irányokba mentek el. Mennyiben más a mi akaratunk, vagy az én akaratom az övéhez képest. Sokszor a mi akaratunk a saját dicsőségünk eléréséről szól. A saját magunk önmegvalósításáról szól, amivel nincs is baj, de milyen utakon és milyen célokért visszük végbe. Ez itt a kérdés. A reklámok is erre vannak kihegyezve. Akard, mert neked jobb lesz. Karold fel minél több dolgot, amit csak akarod, elbír. Nem fontos a másik. Nem fontos, hogy hogyan szerzed be, csak az fontos, hogy birtokold, dicsőbb legyél a másiknál. Vannak életek, amelyek csak erről szólnak. És vannak olyan életek, amelyek idő előtt összeroppannak. A karjuk nem bírja tovább ezt a versenyt. Megadják, átadják magukat a függőségeknek. Először beszéljünk az emberi akaratról. Kezdésképpen elmondhatjuk, hogy Istentől kapott ajándék, amely szuverén és önálló formában kaptuk. Egy kiváltságot kaptunk Istentől. A bűnbeesés előtt is rendelkeztünk ezzel, de ezt is, mint a többi ajándékunkat és kiváltságunkat, a bűn ezt is eltorzította. A héberben a bűnre a céltévesztést használják a zsidók, és ez igaz a mi jelenlegi akaratunkra is. Néha vagy igen, sokszor céltéveszt, más irányba megy el, pedig ez nem így volt a paradicsomban. Együtt működött, együtt gondolkozott Istennel, szóval egy ügy volt Istennel. Dicsőítette Istent, ez az akarat, mert szeretettel kötődött adójához. Ez az egyszerű képlet azóta igencsak megváltozott. Az ember akarata azóta más irányba tekint. Önmagára, de ehhez hozzá kell tennem a csak szót. Csak önmagával. Hisz az ember magának soha nem akarhat rosszat, még a függőségben élők sem. A drogok, küszködők sem úgy állnak neki drogozni, hogy én most rosszat akarok magamnak, hanem úgy, hogy ez jó, ellazít, elszabadulok a gondoktól, kikapcsolom magam, és átadom magamat a mámornak. Aztán, ha súlyosabb a függőség, és az legyen az bármilyen függőség, akkor azt veszi észre az áldozat, hogy az akarata elsorvad, és a függőség által diktált szabályok szerint cselekszik. Látjuk az életben, milyen könnyen legyőzhető az emberi, szuverén akarat. Az emberi akarat nem Istennel azonosul, hanem a bűnnel, a függőséggel, és hova vezet ez? Emberre válogatja az utakat, de a végállomás mindig ugyanaz, Isten nélküliség. Nem biztos, hogy boldog az az ember, aki mindent elért az életben, aki egzisztenciát teremtett maga körül, bár becsülendő ez a megtett út, de mi minden maradhat és maradhatott ki az életéből. Az ilyen emberekről egy olyan kép jut eszembe, akik alapozás nélkül fölépítik palotájukat, és azután csodálkoznak, hogy egy földrengés vagy egy szélvihar szempillantás alatt semmivé teszi a fáradtságos munkájukat. Ez baj. Csak önmagunkat nézzük, a saját fejünk után megyünk, és ez alól én sem vagyok kivétel. Behunjuk szemeinket, és csak megyünk, mint azok, akik nem néznek maguk elé, és elbukunk, vagy eltaposunk másokat. Ilyenek vagyunk, nincs mit szépíteni ezen, de változtatni igenis lehet, mert ez az állapot nem természetes. A természetes és kívánatos és egészséges állapot az, amit Jézus ad elénk imájában. Jézus, mint mondtam, nem magáért könyörög, nem magára gondol, szabadsága utolsó perceiben, hanem ránk a tanítványaira. Szorul a hurok, de nem akar menekülni, és nem hív angyali légiókat segítségül, hogy megmutassa dicsőségét az ellenségeinek és a hitetlen tanítványainak. Ő már rég megmutatta, hogy ő valójában ki is, és valójában kiküldte a földre, ahol a rossz akarat uralkodik Isten dolgai iránt. Megmutatta küldője akaratát, az igazságos atyának akaratát, aki nem elveszejteni akar minket, hanem szeretetébe visszafogadni fia által. Nehéz szerepet osztott neki, a fiának, az Atya Isten, hisz ember ő is, mint ahogy mi. Neki is fájt, hogy meg kell halnia, és ki kell innia a keserű poharat. De mivel bűn nélküli az új Ádám, az új teremtés, azért az akarata teljesen összeforrt az Atya akaratával, ahogy az első Ádámnál volt, és így nem azt látta, hogy Júdás képében a saját vége közeledik, hanem az, hogy igen, az Atya szeretett munkájában, az ő dicsőségében vesz részt. Ő látta ezt elejétől a végéig. Mi nem mindig így látjuk, mert még mindig tudunk csökönyösek és akaratosok lenni Istennel szemben, szajkozni az életfilozófiánkat, hogy ezt így kell csinálni, azt meg úgy. Szeretjük mondani azt a közmondást, hogy az ember tervez, Isten végez. És ez beválik? Nem. Nekem fordítva sokkal jobban hangzana. Isten tervez, ember végez. Nincs számomra semmilyen negatív kicsengése. Nem hallok ki belőle semmi mást, csak szeretetet, békességet és biztosítékot arról, hogy neki fontos vagyok, munkatársává és örökösévé fogad Jézus által. Az olyan akarat, amely úgy akar gondolkozni és érezni, mint ahogy Jézus, az meglátja az ő dicsőségét. Bár még teljes egészében nem tudjuk felfogni a tudatunkkal, de Jézus akarja, hogy majd teljesen meglássuk. Most csak részeket tapasztalunk belőle. De ha akarjuk már itt a földön, akkor egyre jobban belevezet dicsőségének rejtelmeibe. És mi ez a dicsőség? Maldonatus ad rá egy elfogadható választ. Végülis védj el a claritas, ez a dicsőség, szóból egy betűt, és eljutsz a jelentéséhez, caritas, amely szeretet jelent. Mi értelme van annak, ha a garázsunkban sok kocsi van, amikor szívünkben nincs szeretet? Mit érünk el vala? Az, hogy hamarabb leszünk roncsok, mint magunk az autónk. Attól félünk néha, hogy, ahogy észrevettem magamon és másokon, hogy írtózunk magunkat odaadni Isten akaratának. Mert az a kép él bennünk, hogy ezáltal elveszítjük szabadságunkat. Az igazság éppen az, hogy épp ellenkezőleg Isten mellett kitágul ez a szabadság. Értelmet ad az eddigi életünknek. A tapasztalatom is ezt mondja, legyen meg a te akaratod. Akkor voltam csak igazán magabiztos, amikor teljesen Istenben bíztam. Ezt a gyakorlati tudásomat csak erősítette, amikor olyan közösségben jártam, amely Isten akaratát akarta követni. És ez a keresztényeknek nagyon fontos, hogy testvérei között ugyanaz az akarat feszüljön, ha még különböző jelleműek is vagyunk. Az utóbbi nem lehet gátja Isten szerető akaratának. És itt rá is térhetünk arra, hogyha az Atya és Fiú, én is Isten összhangban vagyunk, akkor a testvéreknek is összhangban kell lenniük, mert csak így tudjuk felmutatni Isten dicsőséget a világban. Az első keresztények mindennapi érintkezésük során kimutatták ezt a szeretetet, mert Jézus szólította fel őket, amit akart tőlük. Üldözték őket sokukat, megölték, de akaratukat nem tudták megtörni. Számomra még mindig csoda ez. És ez az egyik oka, hogy így elterjedt a római birodalomból. Mi lenne, ha ezt napjainkban is megismételnék, mindazt a szenvedést, amit kaptak azok a keresztények? Sajnos úgy hiszem, igen kevesen maradnánk a templomban. De minek ide üldözés, amikor a gonosz eszköztára kifogyhatatlan, ha kísértésről van szó? Sok módszere van arra, hogy éket verjen testvér és testvér, én és Isten közé. Napjainkban a politikától kezdve mindent bevet, hogy a keresztények ne egy akarattal rendelkezzenek, és így támadási felületet hagyjunk a világ számára. Középkorban sokszor az döntött el a csata menetelét, amíg kis számú sereg is nézett szembe a túlerőben lévő ellenséggel, hogy mennyire voltak fenyelmezettek, és mennyire egy akarattal voltak jelen a harcban. A templomos lovagok voltak erre a legjobb példák, 200 fős ellenséget győztek le 30-an, mert egyet akartak, és egy szívvel harcoltak a célért, egymásért. Nekünk keresztényeknek nem test és vér ellen van harcunk. Nem kell nekünk kardot rántanunk, mellvértet húznunk magunkra, hogy tudomást szerezzen rólunk a világ. Nem úgy kell oltalmaznunk a hitet, Isten nevének dicsőséget szereznünk, ahogy tévesen hitték a keresztes háborúban a lovagok. Mi úgy szerezünk dicsőséget Isten nevének, ahogy Jézus imájában mondja. Az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerette, és én is ő bennük legyen. Csak így. A világ figyel. Látni akarja, hogy hitünk megszentelő befolyással van-e a szívünkre. A világiak azonnal észreveszik életünk minden hiányosságát, tetteink minden következetlenségét. Ne szolgáltassunk nekik alkalmat hitünk meggyalázására. Ha apró nézeteltéréseken időzünk, az olyan tettekhez vezet, amely szétzúzzák a keresztény közösséget. Ne engedjük meg az ellenségnek, hogy ilyen előnyre tegyen szert. Szüntelenül közeledjünk Istenhez, és az ő akaratához, és egymáshoz, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem csoda, hogy senki sem lel biztonságot a keresztény hitben. Mivel kinek kell egy akaratgyenge vallás, amely még önmagához sem hű? És ezt egy angol férfi mondta egy felmérésen, amikor összehasonlították a keresztény és az iszlám vallást. De így nem csak a világi emberek nem lennek menedéket és biztonságot gyülekezeteinkben, hanem mi sem, akik benne vagyunk. Szóval mit akarunk? Ez itt a kérdés. Egyek lenni szeretetben, szabadon, vagy külön-külön határokkal elválasztva. Ha az utóbbit választjuk, akkor se nem lesz győzelmes az életünk, se nem lesz élő a gyülekezetünk. Láttam egy világháborús plakátot, amin ez állt. Egy szív, egy akarat, előre a győzelemre. Ez a felhívás ránk is igaz. Nekünk is csak így lesz győzelem a hit nemes harcában. A megváltó szíve vágya, hogy követelői betöltsék Isten szándékát annak teljes magasságában és mélységében. Hadd legyen számunkra, és ez a szívünk vágya. Ámen. Feleljünk Isten igéjére. A 487. énekünk első, második, harmadik, negyedik és ötödik versszakával. Thank you. Hajtsuk meg fejeinket. Köszönjük, mennyei és igazságos atyán, hogy elküldted fiadat, hogy benne megtestesült a te szent és szerető akaratod. Hálát adunk a te igédért, melyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet. Köszönjük a vigasztalást és az erőt. Te köszönjük, hogy igéd leleplezte vétkeinket, és megfedett bennünket. Kérünk, Urunk, hogy a gonosz ne tudjon éket venni a testvéri szeretet közé. Akarjuk, hogy te bennünk legyél, és mit emelned. Hadd forjon össze közös akarataink, és hadd lássa meg ezáltal a világ bennünk a te dicsőségedet, a te szeretetedet. Imádkozunk egyházunkért, és annak szolgáért, áld meg őket, hogy be tudják tölteni küldetésüket. Gyülekezetünket is áld meg, és kérünk, hogy erősítsd meg akaratodban és szeretetedben. Kérünk, Urunk, hogy ne feledkezzél meg hazánkról, nemzetünkről, bocsáss meg nekünk, hogy hova sodortuk hazánkat. Ezért kérünk, hogy adj bölcsességet vezetőinknek és népünknek, hogy nem romlásba taszítsuk hazánkat. A megváltó Jézus Krisztus nevében és érdemeért kérünk tőled, Istenünk. Ámen. Mondjuk el az úton tanult imádságot.
Mi atyám,
hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, én csak egy dolgot hirdetek, és ez pedig a rádióadásunk. Egy hónappal ezelőtt pontosabban 4 hete álltam itt előttetek, és akkor hirdettem, hogy a szientológiáról lesz szó, ez meg is történt. De az adásaink 4 hetente, tehát 28 naponta követik egymást, és a hónapok egy része 30, másik része 31 napos. Így időnként előáll az, hogy egy hónapban 2 adásunk van. Urunk úgy rendezte, hogy idén július ez a hónap, ami persze szerintem nem véletlen. Úgyhogy amit elkezdtünk a júliusi adásunkban, azt a 2. júliusi adásunkban folytatjuk. Szintén a szientológiáról lesz szó. Egy hónappal ezelőtt egy fiatal pár tapasztalatát hallhattuk, hogy miként jártak, mikor az Egyesült Államokban a szientológusok közé beálltak. Ez, amár aki hallgatta, annak gondolom eléggé megrázó volt. A mostani műsor az az elméleti háttérét tárja fel a szientológiának, nem oktatás, hanem inkább elrettentésképpen. Van egy fogalom, amit a teológusok tanulnak, és hát gondolom többen ismerik, ez a szinkretizmus, és tulajdonképpen kicsit csábításként hadd mondjam el, hogy a szinkretista, tehát a többféle vallásból, irányzatból összerakott hátterét tárja föl az a beszélgetés, ami a mai napon leadásra kerül a szientológiának. Miután egy hónapja is, meg most is nagyon bánatos hétvége van, hogy aki teheti, az az FM 104,8 MHz-es ultrarövid hullámon hallgassa meg ezt az adásunkat. Hogyha valaki ezt elmulasztja, vagy esetleg van internet hozzáférése, vagy szeretné valakinek ezt hirdetni, továbbadni ezt az információt, akkor a honlapunkon, a budaos.ref.hu honlapon valamennyi rádióadásunk fönn van. Hát ebben a pillanatban még csak a múlt havi, de mihelyes leadásra kerül, ma délután fölteszem ezt a havit is, hogy meg lehessen hallgatni. A szientológián kívül a tavalyi csendes hetünk sorozatát szintén, mint egy hónap ezelőtt, most is ellenpontként ajánlom, ez az adásnak a 2. fele, ahol is folytatódik a hídépítés a emberisten, a gyülekezet és Isten között. Aki meghallgatja, annak jó szórakozást, akkorást kívánok. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Az alkalmunk jövő héten is meg lesznek tartva. Sírdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk részét. Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségednek fogadásaidat. Sív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Énekeljük 471. énekünket végig, az utolsó verszakát fennállva, és utána azonnal a himnusz következik, a magyar imádság. vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás, békesség, további jó hétvégét!